Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, Ománhoz érkeztünk, az ománi szultanátusról fogunk beszélgetni. Hát nem sincs olyan marhasok információja szerintem egy átlagos újságolvasónak, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy mi ott a helyzet. Gerenc Zoltán lesz a segítségünkre először, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát igen, most ugye a Perzsövőben voltunk eddig, és körbejártuk. Múlt héten Szaúd-Arábia volt, és hát most lejutottunk az Arab-félsziget végére, amelyik már nem a Perzsa-öbölben ma, hanem Omán és Jemen lesz majd még a két utolsó állomás. Ma Omán lesz a téma. Omán egyébként egy szultánság, amelyik egy viszonylag, tehát amelyik most már az öbölön kívül van, Szaúd-Arábia alatt van, attól keletre, az Arab-Emirátusokkal szomszédos, és másik szomszédja Jemen. Nagyon hosszú a tengerparti szakasza. Azt kell róla tudni, hogy 4,5 millióan lakják, és hát úgy Magyarországnál durván háromszor nagyobb. Szultánság, ami azt jelenti, hogy ugye mindig monarhiákról beszéltünk itt az öbölállamok kapcsán, de itt a vallási és a világi hatalom összekapcsolódik. Tehát ez egy olyan ország, ahol ez egy abszolút erős kombináció. És olyan szempontból egyébként utolsó öböl állam, hogy itt 1964-ben kezdődött meg az olajipar, tehát nagyon-nagyon későn vágtak ők ebbe bele. Ezzel szemben viszont a 21. legnagyobb készletük van olajból, ami közel azonos a norvég készletekkel. Tehát így azért lehet látni, hogy egy eléggé komoly méret. Így egyébként nem tagjai az OPEC-nek, tehát tagjai a Gulf Cooperation Council-nak, a GCC-nek, viszont nem tagjai az OPEC-nek, és így ilyen szempontból talán szabad kezük van, hogy ennek történelmi okai vannak, ezt nehéz megítélni, de hát így van. Na most a történetük is egyébként eltér az öböl államok, tehát a Perzsövőben fekvő országok államok történetétől. Rengeteg törzsi történet van, baromi komplikáltak, de a lényeg az, hogy itt az iszlámmal a 7. századtól változik meg a történelem, és hát gyakorlatilag azt követően is, de korábban is ugye a kereskedővárosok elindulnak, a leghíresebb városok, amelyiként a fővárosuk is egyben Muszkát, amelyik már a középkorban is egy jelentős kereskedőváros, és működik olyannyira, hogy 1507-ben a portugálok be is veszik. Tehát, hogy értsük, ugye ez a fekvésében az Arab-tengeren van ez a rész, az Omán jövőbe, ezzel szemben már északon Irán van, Pakisztán, illetve keletről India, tehát akik erre hajóztak Afrika mentén, jöttek föl, azoknak ez egy nagyon jó megálló pont volt. És hát a portugálok majdnem 1650-ig maradnak is, akkor kiűzik őket, és hát több-kevesebb harc után a mai uralkodó dinasztia veti meg a gyökereit, vagy az alapjait. Olyannyira, hogy egyébként a volt portugál területekre is visszakalandoznak, és ott is kiterjesztik ezt az ománi szultánságot. Tehát van az ománi szultánság, aki kifejezetten látványos nagy időszaka a 17.-18. században, ahol egészen Mozambikig kiterjednek, tehát ott de nem az egész partszakasz, hanem csak éppen Mozambikba. Egyébként valószínűleg a portugálok nyomán ahogy nekik dolgoztak, valószínűleg onnan eredt a kapcsolat, és így Mozambika, attól lejjebb Zanzibárban is például most is az ománi család az uralkodó, tehát a zanzibári szultánság az akkor, amikor visszahúzódtak, a családnak egy ága elragadt, és hát vagy ott maradtak direkt, és a Zanzibár ilyen szempontból ománi család irányítása alatt van. De a kiterjedt szakaszuk az annyira kiterjedt, hogy például még pár évvel ezelőtt is szigetet adtak el Pakisztánnak a tengeren, amire nekik úgymond nem volt szükségük. Egyébként a Ormuzi szorosig fölért Omán, ma az Ormuzi szorosnak a nagy része az az Egyesült Arab Emirátusokhoz tartozik, viszont a csúcs még mindig Ománé, de semmi nincs ott. Tehát azt látni kell, hogy a szoros, tehát stratégiai pont, de ahogy én látom, nem nagyon van ott semmi. Na most 1798-ban az angolok megérkeznek, de itt se a szokásos gyarmatosítás folyik, hanem az angol kelet-indiai társasággal kötnek egy szerződést, a szultán, és hát gyakorlatilag ez alapozza meg az a későbbi együttműködés és az ő hatalmukat is. Majd ez az együttműködés különböző formában majdnem 1971-ig marad. Előtte a szultánság végig működik, itt vannak különböző keservesebb időszakok is 1970 előtt, itt a Qaboz szultán 1970-ben megbuktatja az édesapját, aki egyébként egy eléggé elmaradott, és hát ez az abszolút világi egyházi hatalommal visszaélő szultán, és 70-től közel 50 évig uralkodik. Most ez az időszak az, amikor egyébként Omán fölemelkedik és kiemelkedik abból a színből, amiből korábban volt, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak, ezt majd beszélni fogunk rá. Északon egyébként a földrajzilag az ország szintén változatos, északon hegységek vannak, egy elég viszonylag hosszú hegység, amelyeknek 3000 méter magas csúcsai vannak. Tehát ilyen, ha fotókat néz az ember Ománról, nagyon szép hegyek, magas hegyek, akár havas hegyek is vannak. Nagyon sok a sivatagi rész, tehát már egy pár oázissal, viszont a hegyek miatt egyébként sok a fémkincsük, tehát réz, arany, ezüst is van, viszont a olaj is van, és az egyik nem vízi termelés, hanem a szárazföldi kitermelés. Illetve a mezőgazdaságuknak sem annyira rossz, mert 4,7% az összterületnek termő terület. Na most a gazdasága ebből eredően nagyon-nagyon sokszínű, és talán, hogyha így összehasonlítjuk a többi ővállammal, akkor azt lehet mondani, hogy a diversifikációban a legelőre hadottabbak. Tehát őróluk el lehet mondani, hogy nekik most már az állami bevételék, vagy a GDP-nek, mondjuk egy GDP-nél komplexebb bevételeknek körülbelül egynegyede már nem olajbevétel, de nem olaj alapú. Tehát ami azért jelentős, mert ugyan az olajipar a legnagyobb, de emellett nekik rengeteg gyártásuk van. Uh-huh. Tehát napelemgyártástól, petrokémiai termék, műtárgyak, de például egyébként globális üveghulladék feldolgozó iparágok vannak, szóval nagyon érdekes dolgok vannak itt. Nagyon komoly a bányaiparuk, tehát a rézaranyezüst ez komolyan megy. Textilipar, a turizmus, egyébként a turizmusban nagyon érdekes, ahogy magukat pozícionálják. A turizmusban nyilván a dubai szomszéd, hát ugye az emirátusokkal nagyon nehéz versenybe szállni, mert hogy néztem az adatokat, Dubai egy évben, vagy az emirátusok 16,7 millió turistát vonz, Omán 3 felett, most nyilván itt a Covid előtti időszakról beszélünk, de vannak erre cikkek, hogy összehasonlítják a két különböző kultúrát, és ők azt mondják, hogy ez az egész vallási és az egész kulturális vonal az ománi identitása sokkal erősebb, mint a dubai. Tehát ők azt mondják konkrétan, hogy Dubajnak nincsen identitása, és a vallás is háttérbe szólítják, nincs is rendes mecsetük, míg nekik egy 20 000-es mecsetük van. Tehát azért azt kell látni.
Azt olvastam, hogy annyira jellemző, hogy például felhőkarcolókat sem nagyon engedik. Tehát ezt a dubajosodást, modernizációt, ezt abszolút nem.
Abszolút nem. És ez egy marha érdekes dolog, mert egyébként, ha az öböbe végigmegyünk, azért ennek számtalan jele van is. Uh-huh. El kell jutnunk a félsziget végére, ahol egyfajta ilyen identitásudat van, ami egyébként nagyon szépé teszi. Tehát azt mondják, hogy egy turista oldalról nézve egy nagyon-nagyon szép hely Omán, és nagyon-nagyon érdekes. Én úgy gondolom, hogy ez nyilván ezek színfoltok, de az tény, hogy a mecsetekben ők azért tényleg elő vannak, és nyilván a legnagyobb mecsetek azok a Szaúd-Arábiában vannak, tehát ott millió fölötti nagyságrendű befogadó mecsetek vannak, de azért azt látni kell, hogy az itteni uralkodó is ez egy 20 000-es befogadó képességű mecset, azért ez egy nagyon komoly mecset. Ugyan a világon legnagyobb mecsetek között nincsen annyira ott. Egyébként az uralkodó családjuk is elég jó módusza, hogy a világon azt lehet mondani, hogy top 10-es, de mondjuk például a szaudi királynak 18 milliárd a vagyona, nekik meg talán 1 milliárd, és mondjuk az emirátusok beli Maktum családnak is 4 milliárd. Szóval az ők ilyen felzárkózó ágban vannak még ilyen szempontból, de egy nagyon diverzifikált gazdaság, és az adórendszerük is nagyjából ehhez igazodik. Az adórendszerük haladlan attraktív egyébként, mert hozza a szokásos öbölbeli adatokat, tehát egyszerűen azt, hogy ugye van egy nagyon alacsony áfájuk, a SZI-juk nincsen, tehát 5% az áfa itt is, ugye azt ne felejtsük el, hogy ők a GCC-ből az egy vámunió is egyben, és a társasági adójuk az átlagban 15%, de ez azért egy ilyen kirakadt szám, mert valójában a helyi vállalkozásoknak 3%, és rengeteg az olyan különböző ipari zónájuk, tehát ahol meg adómentesség van akár 30 évre. Tehát adott esetben itt akár 0-0-val ki lehet jönni, hogyha valaki ügyesen csinálja, helyi adók nincsenek, ami nagyon komoly plusz. Ami nagyon érdekes volt látni, hogy van egy ilyen omanizációs törekvésük, ami azt jelenti, hogy ez az ország, ez egy 500 000 lakosságról futott fel a 60-as években a mostani számra, ami nyilván volt egy természetes népességnövekedés, de nagyon erős a munkaerő bevándorlás. Tehát ők munkaerő pozícióban egyébként nagyon szerencsés helyzetben vannak mindenfajta iparág bővítésnél, mert csak a Pakisztánra néznek, meg Indiára végtelen a munkaerő felvő képességük. Mégis az omániaknak úgy tűnik, hogy ez az omanizációs stratégia, ez azt jelenti, hogy ők azt adójogilag is támogatják, hogyha ha egy cég az ománi munkavállalókat bizonyos létszámban 10-20%-ban vagy 25%-ban alkalmaz. Ez általában aztán maximum 25%. Ez azért van, melyik a munkaerőknek a 75%-a bejövő. Tehát akik átjönnek és itt dolgozó expatok. És ezzel próbálják egyébként a helyieket is a gazdaságba valahogy sokkal jobban bevonni. Én nem néztem végig, hogy a fiatalkori munkanélküliség vagy ilyesmi adatok hogy néznek ki, de azért ez mindenképpen egy nagyon érdekes törekvés. Ilyet más országban, tehát az övő országokban nem láttunk. Tehát egy biztos, hogy úgy tűnik, hogy egy teljesen más beállítottságú, de egy kicsit más történelmű is, tehát sokkal élénkebb történelme volt, mint egy-két öbölbeli államnak. Én úgy gondolom, hogy Omán egy nagyon, nagyon izgalmas célpont, nem csak tehát ilyen gazdaságilag és adójogilag, de történelmileg is. Szóval én így gondoltam elmondani Omáról. A következő héten Jemen lesz, hát az már nem lesz ennyire vidám, de
biztos. Én közben nézegettem itt a képeket Ománról, különböző turisztikai összefoglalókat, és hát eszméletlen gyönyörű. Lényegében minden típusú dolog megtalálható, a gyönyörű vádiktól kezdve építészeti érdekességek is vannak, attól függetlenül, hogy nem mennek el a felhőkarcolók irányába. Egy izgalmas hely.
Abszolút, abszolút, de gazdaságilag is egy top hely, tehát azt lehet mondani, és ők nagyon nyitottak a külföldi beruházásokra, rengeteg külföldi cég jelen van, tehát az egyik legnyitottabb gazdaság. Hozzá kell tenni, hogy ez 1970 óta van, a legutolsó szultán meghalt, nem maradt gyereke, tehát a természetes öröklés az megszakadt ilyen szempontból, és a családunk belül azt mondja, hogy unokaöccse lett az új szultán. Hát mindenki abba bízik, hogy ez a trend tovább fog menni, mert azért nem szabad elfejteni, ez egy abszolút hatalom, ami itt van. És ezt az abszolút hatalmat például az ő édesapja az kifejezetten rosszul használta. Tehát, de egy biztos, hogy ez a térségben egy kifejezetten érdekes és izgalmas színfolt.
Oké, Zoli, köszönjük szépen, reklám után hívjuk, vagy a hírek után hívjuk Feledi Botondot, ő is kiegészíti majd a mondandódat. Köszi szépen, jó munkát, szép napot!
Sziasztok!
Szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk, tehát Ománról. Megyünk tovább, hát egyet még zenélünk talán a rövid hírek előtt, meg utána is, és akkor folytatjuk aranyköpéssel, majd az adóvilág második részével.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És hát folytatjuk Ománt, járjuk körbe. Most dr. Feledi Botond lesz a segítségünkre, külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Térjünk vissza akkor egy picit a hormuzi szoroshoz, mert ugye azt említette Gerendi Zoli, hogy egy fontos
hát
állomás.
Ott vannak a bejáratnál, ugye?
Még egyszer?
Ők ott vannak a bejáratnál, Omán.
Ja, hát 40 kilométeres ez a szoros egyébként, tehát nem olyan nagyon nagy, és képzeljétek el, hogy az összes vízi úton szállított olajnak az egyharmadait keresztül megy.
Igen, ez egy komoly stratégiai lehetőség. Nem biztos, hogy Omán ezt teljes egészében kihasználja. Egész pontosan arra használja, hogy egy hagyományosan a többi arab államhoz képest semlegesebb diplomáciát folytasson. Uh-huh. Tehát Iránnal is jóba van, illetve az Egyesült Államokkal sem rossz a kapcsolata. Ami láttuk, hogy azért hát nem egyértelmű, tehát itt az öböl monarchiák elég sokszínűek, de ő azok közé tartozik, akik az irániakkal is próbálják megérteni magukat. Egyébként nem csak a szoros miatt, hanem ugye a Jemen miatt is, hiszen a jemeni törzsi háború szintén az egyik oldalt ugye Irán szponzorálja, a másik oldalt Szaúd-Arábia, és hát ebben is Omán tulajdonképp a két tűz között van, főleg úgy, hogy az ő határa felé az Irán által támogatott lázadók elég szép számban vannak. Ezt Észak-Jemennek hívjuk, bár Magyarországról ez inkább szinte Kelet-Jemen lenne. Úgyhogy nagyon sok oka van, hogy hát ezeket a helyeket annyi ereje nincsen, hogy óriási hadsereget hozzon létre, mint Szaúd-Arábia, tehát egy relatív kicsi hadserege van, azért 40 ezer ember körül, van haditengerészet is, de azért nem fél senki attól, hogy Omán egyszer csak lezárja a szorost. Tehát látják azt, hogy ők nem olyan játékosok, és hát valljuk be, hogy azért elég el vannak foglalva a belső ügyekkel is, tehát 50 évig uralkodott az előző szultán, és pont egy éve, januárban volt egy éve, hogy az egyik fia átvette az uralkodást, és hát próbálja egy picit megszilárdítani a hatalmát. De azért ne felejtsük el, hogy az arab államokra, és különösen itt az öbölmenti monarchiákban az arab tavasz az nagyon mély nyomot hagyott. Tehát itt mindenki azóta két kézzel fogja a szultáni székét, és próbálja azt elkerülni, hogy esetleg ebből probléma legyen. Úgyhogy a belpolitikai aggodalmak legalább olyan mélyek tudnak lenni, mint ezek a külpolitikai lehetőségek vagy mozgásterek. Ománi szoros mellett még a Wikileaks történetben szivárgott ki egy olyan diplomáciai irat az ománi-amerikai nagykövetségről 2007-ből, ahol például Omán tudta azt elintézni, hogy az elfogott brit tengerészt az irániak kiadják újra. Tehát ilyen diplomáciai műveletekben van benne Omán, és a semleges diplomáciának másik nagy mostani operációja vagy akciója, az pedig a jemeni béke közvetítés. Ugye ez nagyon sok csatornán zajlik, de ők maguk egyrészt érdekeltek is ebben, másrészt inkább közvetítik a békét, mint hogy valamelyik oldal mellé beálljanak. Úgyhogy ez mindenképp látszik. Ami a belpolitikát viszont színezi, hát az egy kőkemény abszolútista monarchia. Tehát itt egy-két példát tudok mondani, tényleg a magyar szempontból vagy hasonlatból 50-es évek, tehát ha valaki kritizálja a kormányt, akkor mert a szultánt, akkor gyakorlatilag azonnal elvihetik, ez a törvényben van írva, és hát az igazságszolgáltatás papíron sem független a szultántól, tehát a hatalmi ágak megosztása az ilyen formán nem is létezik. Úgyhogy hát már 2009-ben, tehát még az arab tavasz előtt két évvel elvitték azt a tévé műsorvezetőt, televíziós műsorvezetőt, aki véletlen valahol eltöttyentette, hogy tulajdonképp az élőadás nem élőadás, hanem egy olyan felvételről megy, amit már a cenzúra megnézett, csak aztán élőnek állítják be. Tehát ennyi tényt közölt, és utána már is kapta a felfüggesztett börtönt, nagyon sokan rendes börtönt kapnak, és hát persze a különböző emberjogi szervezetek jelentései szerint elképesztő kínzás és mindenféle más zajlik, illetve hát olyan eltűnések és elrablások, állami fogvatartások, amikor a hozzátartozók nem értesülnek arról, hogy ellenzéki aktivisták, újságírók hova kerültek. Hát ilyenkor mit csinál egy társadalom? Hogyan tiltakozik? Mi a tippetek egy ilyen ománi területen vajon? Mi marad a politikai tiltakozásnak?
Hát passzolok,
jó kérdés. Hát igen, kicsit szűkösek az eszközök.
De az évvégi Toton szerintem ez egy zseniális kérdés lenne, mert kérlek szépen a mozgó billboardoknak használják a szamarak hátát.
Ne!
Szamár hátra festett politikai tiltakozó üzenetek, a legtrendi politikai tiltakozó üzenetek, mert hogy hát ugye az a vélekedés, hogy azért egy szamarat a rendőrség nem tud méltósággal elrabolni, vagy szóval az után kilőni, vagy az mennyire ciki már, hogy egy szamarat is el kell szállítani. Úgyhogy szamár háton folyik a tiltakozás időnként. Hát ez is egy...
Ez egy szamarizdat.
Igen, az.
Így, magyarra fordítva.
Szamarizdat, igen. Hát szóval ilyen is van. Egyébként hát nyilván szamár ügye itt a szárazság meg az éghajlat miatt is releváns, bár éppen ezen a héten Ománban is esős viharokra figyelmeztettek, tehát a klímaváltozás welcome itt is beütött, nem csak Európában látjuk ezeket a jeleket. Ugye azt Zoli is említette, hogy nagyon sok bevándorló hátterű munkás, vagy tehát olyan dolgozó, akiket alapvetően házi munkákra visznek el, ezekben is India felülreprezentált.
Hú, most volt is valami nagy balhé, vagy van is ugye szomáliai lányokkal kapcsolatosan, akiket kereskedelmi munkára hirdetnek.
Elképesztő körülmények, igen.
És rabszolga sorba tartják őket gyakorlatilag.
Hát ehhez két adat, az egyik, hogy ugye Omán az egyik legutolsó ország volt, aki eltörölte a rabszolgaságot. Van tippetek, hogy mikor? Hallgatóknak jó tipp. 1970.
Tehát, aha, hogy azért kár, hogy nem mondtam, mert ilyesmit tippeltem volna, igen, hogyha már ez kérdésként felmerül és érdekes.
Ugye? Igen. Szóval ez egy nagyon-nagyon komoly dátum. És hát azóta is egyébként ugye az egy dolog, hogy a külföldi vendégmunkásokat gyakorlatilag rabszolgasorban tartják nagyon sokszor, és semmilyen joguk nincsen, és a helyi hatóságok nem törődnek velük. Nagyjából a statisztikák vannak arról, hogy minden hatodik napon egy indiai munkás öngyilkos lesz, ez inkább csak ilyen nagyságrend, tehát érzékelteti azt, hogy ennyire dramatikus a helyzet. A másik ez a belső rabszolgasság, mert hogy ugye a törzsi társadalmi szerkezetben korábban is voltak kvázi alsóbrendű törzsek, akik rabszolgatörzseknek minősültek, és ez a több tízezer ember, hát a mai napig is valahol 20-30 ezer között lehet a számuk, ezek még mindig kvázi rabszolgasorban élnek. Úgyhogy tehát egy egészen durva belső társadalmi feszültség van, amit mindjárt mondok, még egy vallási dolog is tetéz. Egyébként éppen most januárban az uralkodó az első éves uralkodási évfordulójára megváltoztatta az alaptörvényt, amit persze királyi dekrétummal meg lehet változtatni, vagy szultáni dekrétummal, bocsánat. De hát ebben csak alapvetően az öröklési rendet változtatta, vagy pontosította, tehát itt most már itt is lesz korona herceg, illetve hát néhány bizottságot bevezetett, de ezeknek különösebben nagy hatáskörük nincsen, de hát azért a változás mindig jó irányba mutatott ahhoz képest, ami előtte volt. Ugye van itt egy nagyon érdekes dolog, amit nem sokat emlegetünk Komáról, hogy itt nem szunni síta megosztottság van, hanem a társadalmi többség igaz csak néhány százalékkal, de az uralkodó maga is ebbe a vallási csoportba tartozik, ezek az úgynevezett ibadi muszlimok. Ez egy külön csoportja, egy nagyon korán elvált csoportja az iszlám nagy közösségének, akik gyakorlatilag már régen is egy szigorú, puritán értelmezése a Koránnak, és nagyon sok szempontból egy ilyen háborús helyzetre berendezkedett törzsi felfogáson alapuló vallásértelmezés. Ami ebből következik a 21. században az, hogy még mindig nagyon befelé nézők, tehát ők nem nagyon, még a házassághoz is, bármilyen Ománon kívül kötött házassághoz külön engedély kell, egyébként pénzbüntetés jár érte, vagy kitilthatják a házastársat az ország területéről. Tehát nagyon komolyan veszik ezt a köteléket, miközben az ország másik fele egyébként szunni, illetve vannak még további vallási kisebbségek, de az egész muszlim közösségben ez egy különös helyzet, mert hogy a szunnik és a síták egymással foglalkoznak, az ibadiakkal annyira nem, miközben hát nekik is saját teológiájuk és mindenféle nagyon fontos meglátásuk van a Korán értelmezéséről. Úgyhogy ők az egyetlen ország az egész világon, ahol ibadi többség van. Ugye ez egyébként nagyjából 2,7 millió embert jelent, és hát még egy 10% él különböző többségében észak-afrikai területeken és kisebb kolóniákban a történelmi mozgásoknak köszönhetően. Tehát ha ezeket így összerakjuk, akkor azért látjuk, hogy egy nagyon más utat bejárt országról van szó, és emiatt is talán ez a külpolitikai semlegesség egy ilyen védekező reflex, vagy konfliktus kerülő reflex, ami a korábbi nagyon-nagyon kitett, nagyon háborús törzsi múltból fakad. Úgyhogy hát azért a történelem, akárhogy is nézzük, hát ha meghatározza, vagy befolyásolja legalább a tudatot, és ez pont egy ilyen ománi felállásban egyébként szépen kimutatható. Úgyhogy nagyjából ez látszik, tényleg egy kőkemény abszolutista állam, ami igyekszik a belső rendet fenntartani, és ehhez a külső tényezőket felhasználja.
Mindez a szép zöldelő ligetek és arab építészet és mindenféle látványosság mögött ez húzódik. Hát oké, nagyon köszönjük Botont, hogy színesítetted és bővítetted az ismereteinket Ománt, illetően jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Nektek is.
Szia. Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk még Ománról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.